Pohászkodjunk testvéreim! A mi segítségünk és ünnepszentelésünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi vétkeinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Néki legyen dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Drága testvéreim, kezdőénekképpen énekeljük Isten dicsőítésére a 228-as számú éneket. A 228-as számú énekünk így kezdődik: e húsvét ünnepében, e húsvét ünnepében dicsérjük Istent szívvel. Hallgassuk figyelmesen, alázatos lélekkel, testvérek, a húsvéti örömüzenetet, úgy, amint az írva van Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első levele 15. részében, az első verssel kezdődően a 20. versig. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogyan én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én először azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnélik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők, így prédikálunk, és ti így lettetek hívőkké. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Amen. Hálatelt szívvel állunk meg te előtted, örökké való Szent Istenünk, azért a csodáért, amelyet az első húsvéton értünk, tettél. Dicsőítünk téged, feltámadt Urunk, azért, hogy te legyőzted a halált, és a sötétség fölött a te igazságod diadalmaskodott. Urunk, olyan jó az angyalokkal együtt dicsőíteni most téged, hirdetni a te győzelmedet. Olyan jó átérezni a csodát, olyan jó részt venni ebben. És most, amikor az ígédet hallgattuk, mégis kétségek merülnek fel a szívünkben. Állunk te előtted, emlékezünk és ünnepeljük a feltámadást, de ott van bennünk sok-sok kételj, sok-sok kérdés, hitetlenség is. Urunk, te értünk elvégezted a legnagyobbat, az életedet feláldoztad. Ott a Golgotai kereszten kifolyt a véred, és ez, mint legcsodálatosabb gyógyszer, átjárja az életünket, átjárhatja a mi lényünket. És amikor megállunk te előtted a kétségeinkkel, a kételyeinkkel, a hitetlenségünkkel, akkor ez a drága vér tud ebből kimozdítani, meggyógyítani. Segíts nekünk most, mennyei atyánk, előtted kimondani mindazt, ami a szívünkben van. A hálaadás szavát is, a dicsőítés szavát is, a kétely szavát is, a gyógyulás utáni kiáltást is. Segíts nekünk most úgy átölelni a te jelen valóságodat, hogy abban az első húsvét csodája megismétlődjön. Titokban, egy sírkamrában megtörtént a világ megváltása, és olyan jó az, Urunk, hogy te így titokban a mi szívünkben is a mi életünket tudod megváltani, tudod magadhoz kapcsolni, odafordítani teljesen, azért, hogy a minket leterhelő bűnök, azok a tévedések, amelyeket elkövettünk, azok a terhek, amelyeket hordozunk, rossz döntéseink és sok-sok minden, ami az életünket a sárba nyomja, az most eltűnjön. Te előtted, te benned, a feltámadás csodájában megoldást találjon. Halljuk az evangéliumot, és tudjuk azt a szívünkbe befogadni, hogy utána megjelenhess nekünk, hogy utána szólhass hozzánk, hogy utána megérintsd az életünk, hogy utána tudjunk mi magunk a te szószólóid lenni, mi magunk a te hírnökeid lenni, és nem csak beszédünkkel, szavainkkal, hanem tudja az egész életünk hirdetni, hogy te élsz, és csodálatosan cselekszel. Így kérünk, hogy áld meg most ezt az Isten tiszteletet, áld meg a mi szívünket, gondolatainkat, érzéseinket, cselekedj a te szent lelked által. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. A 233-as számú ének harmadik verszakával készüljünk Isten megszólító szavának meghallgatására. A 233-as számú éneket énekeljük, a harmadik verszakot. Nincs már szívem félelmére, nézni sírom fenekére. Hallgassuk figyelmesen a húsvéti evangéliumot, úgy, amint az a Máté írása szerint való evangélium 28. fejezetének első versétől a 10. verséig terjedően található megírva. Hogy a megnevezett helyen az ige miképpen szól, miképpen keresi a mi szívünket, hallgassuk figyelmesen és alázatos lélekkel. A Máté írása szerint való evangélium 28. fejezetének első versével kezdődően olvasom az igét. Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán elment a Magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És ime, nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, a ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámad, amint megmondtam. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadta halottak közül, és előttetek meg Galileába. Ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta, legyetek üdvözülve. Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Akkor Jézus így szólt hozzájuk. Ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Amen. Drága testvérek, Isten kegyelméből a feltámadás ünnepét tarthatjuk a mai napon. A keresztény világ az egyik legnagyobb csodára, és hadd legyünk szókimondóak, és merjük felvállalni, a világ legnagyobb csodájára emlékezik. Az Úr Jézus Krisztus feltámadta halálból. A Golgota után, ott, ahol a világ bűnét legyőzte, ott, ahol saját vérével mosta meg az emberiséget, ott, ahonnan azóta is árad a gyógyító erő, a sírba került, tanítványai úgy gondolták, hogy mindennek vége, ellenségei is ugyanezt gondolták, végre mindennek vége, és valahol nagy szombat és a vasárnap hajnala között ott volt mindenkin a mély, nagy félelem, sötétség. Ünnep a húsvét, mert fényt hoz ebbe a világba. És hogyha valamikor szükség volt ebben a világban a fényre, a világosságra, az igazságra, akkor az most van. Persze, mondhatjuk így, azért, mert minket érint, azért, mert rólunk szól, azért, mert mi vagyunk most ebben a helyzetben, amikor a világ tele van félelemmel, aggodalommal, amikor sokan érzik úgy, hogy lényeges dolgot veszítettek el, vagy éppen a leglényegesebbet veszítették el. És ebbe a sötétségbe a pirkadat, húsvét hajnala világosságot, fényt hoz. Az evangéliumok leírják azt, hogy hogyan történt a feltámadás. És úgy gondolom, hogyha kimertük mondani azt, hogy a világ legnagyobb csodája a feltámadás, akkor azonnal oda tudjuk tenni mellé azt is, hogy a világ egyik legtámadottabb állítása is, legfélremagyarázottabb történetei közé tartozik a húsvéti történet. Hogyha meg akarjuk érteni, akkor félre kell tegyük a gondolatainkat. Félre kell tegyük az értelmünket, és csak a Szentírásra szabad nekünk hagyatkozni. És csak azt látni magunk előtt, amit az ige mond, mert ez a világ azért van sötétségben, és azért van félelemben, és azért nagy sokszor rajtunk is a kísértés, mert az igazságtól elszakadunk, elszakadtunk. Azért, mert eltávolodtunk attól, amit Isten kijelentett, helyettesítettük mindenféle emberi kitalálmánnyal, bölcsességgel, Jézust, a dicsőséges hőst, emberi példaképekkel, az evangéliumot, mindenféle emberi tudománnyal. És kiüresedett éppen ezért a csoda. Én szeretném, hogyha most ezen az Isten tiszteleten csak arra hagyatkoznánk, amit itt az ige leír, és ebből próbálnánk megérteni az első húsvétnak az üzenetét, és azt, ami ránk nézve, a mi életünkre nézve, a mi időnkben számodra, testvérem, a legfontosabb. Azt olvassuk itt az igében, hogy amikor véget ért a szombat, nagyon korán még ki sem világosodott, még csak éppen hasad a hajnal, asszonyok mennek Jézus sírjához. Ott voltak Jézus temetésekor, látták, hogy hova helyezték el Jézust, látták azt, hogy nem sikerült befejezni épp a szombat sürgetése miatt a temetési szertartást. Látták a hatalmas nagy követ, amit ráhengerítettek a sziklasír szájára. És most jönnek azért, hogy befejezzék a végtisztesség tételt, hogy balzsamokat, mindenféle drága keneteket hozzanak az ő mesterüknek a testére. Tele vannak aggodalommal. Ott van a nagy kő, de amikor odaérkeznek, akkor megrendül a föld. Elhengeredik a kő. Szinte így magunk előtt látjuk, hogy kéz érintése nélkül a hatalmas kő csak úgy félregurul. Megjelenik egy angyal, és ami eddig félelmetes volt a sötétség miatt, az hirtelen félelmetessé és érthetetlenné válik a nagy világosság miatt, ami szétárad. Az őrök reszketnek és félnek. Azt olvassuk itt az igében, hogy szinte holttá válnak, és az asszonyok is félnek, mert nem tudják, hogy mi történik. Aztán szól az angyal, megszólítja őket, és a félelmük elmúlik. Milyen szép ez így. Milyen sokat mondó. Akkor, amikor Isten az ő hírnöke által szólongat és beleszól az életünkbe, akkor a félelem elmúlik. És hogyha teljesen érthetetlen is az, ami körülöttünk történik, amivel szembesülünk, aminek részesei vagyunk, ha Isten szavát halljuk meg abban az élethelyzetben, akkor megszűnik a félelem. No de hogy ment végbe, hogy történt meg a feltámadás? Mert most azt várnánk, hogy Jézus kisétál a sziklasírból. A kő el van hengerítve, és kijöhet onnan. Vagy legalább a sír szájáig eljön, mert össze vannak kötözve valószínűleg a kezei úgy, ahogy annak idején Lázárnak is össze volt kötözve keze lába, és nem tudott menni. De itt nem ez történik. Látjuk az asszonyokat, halljuk az angyalnak a szavát, látjuk a megrendült katonákat, és Jézus nincsen ott. A feltámadás már végbe ment. A feltámadás csodálatosan és titokzatosan közben megtörtént. Nagyon sokan értelemmel próbálják megmagyarázni azt, hogy Jézus hogyan támad fel. És éppen ez a bibliai ige mondja el nekünk azt, hogy ezt nem lehet értelemmel megmagyarázni. Nem is kell értelemmel megmagyarázni. Titokzatosan történt. Az asszonyok nem látták, a katonák sem látták. Ott vannak tanúi annak, hogy nincs a sírban, de ők csak az ürességet látják. És testvérek, ez talán az egyik igei magyarázat, pontosabban a mi számunkra egy igei kapaszkodó, amikor a feltámadással kapcsolatosan próbáljuk megérteni a titkot. Isten cselekedett, nem az ember, és ezért nem tudjuk megérteni. És az asszonyoknak elég ezt így megtudni. Elég ezt meghallani. Elég csak azt tapasztalni, hogy Jézus nincs a sírban. És hogyha ezt befogadják az életükbe, elhiszik, hogyha Istennek ezt a csodáját magukévá teszik, akkor az életükben már is a sötétség szerte oszlik. Mert Isten az ő munkáját, az ő cselekvését az ige által akarja mi szívünkbe belehelyezni, belecsepegtetni. A Jézus történetei, a Jézus életéről szóló történetek a Szentírásban, mint jó hír, evangélium vannak megnevezve. Evangélium. Valami, amit be lehet fogadni, amit meghallasz, és megváltoztatja az életedet. És akkor már nem kell okoskodni, nem kell kérdezősködni, nem kell tanúkat keresni. Vannak a feltámadásnak tanúi, de az egy későbbi esemény. Akkor, amikor Jézus annak nyomán, amit befogadtak az életükbe, amit elhittek, annak nyomán ezt a hitet erősítendő megjelenik, odaáll eléjük, megérinti őket. De ez a sorrend. Először elhiszem a feltámadást, és utána találkozok a feltámadottal, utána szemtől szembe látom őt, és érzem, ahogy cselekszik az életemben. Hogyan történt meg a feltámadás? Titokzatosan és megállíthatatlanul. Ott a sziklasírnak a mélyén, ott a rejtekben, és egyszer csak nyilvánvalóvá lett. Úgy, ahogy például a tavaszi rügyek, amikor eljön az ideje, akkor kipattan a rügy, és duzzadva növekedni kezd, virágot, levelet hajt. Nem lehet visszaparancsolni, nem lehet megállítani, nem lehet a téli állapotába visszagyömöszölni, mert beindult ez az élet folyamat, és működik. És ez az a csoda, drága testvérek, ami az életünkben is megtörténhet. Amikor az evangélium eljut a szívedig, amikor megpattintja ott annak a kemény kérgét, amikor elkezd az duzzadni, és tudod, mert elhitted az Isten szavát, és nagyra nő az életedben. Így történt meg a feltámadás. És így történhet meg a feltámadás folyamatosan, amikor valaki komolyan veszi az evangéliumot. Húsvétkor erők feszülnek egymással szemben. Ugyanúgy, ahogy most a világban is látjuk a sötétségnek az erejét, de látjuk azokat a próbálkozásokat is, amit emberek megtesznek azért, hogy a sötétség ellen valamit tegyenek, de tudjuk és hitünk által hisszük azt, tapasztaljuk azt, hogy Isten cselekszik. Ugyanúgy ott az első húsvét alkalmával erők feszültek egymásnak. A tanítványok hitetlensége, erőtelensége, lehetne ezt így tetten érni és megnevezni, de ott van a főpapoknak a gonoszsága, az, ahogy megpróbálják elhallgattatni a katonákat, ahogy megpróbálják a feltámadást letagadni, és közben minden mögött és minden fölött ott van a csodálatos isteni erő, amely cselekszik. Vajon miért nem hitték el a tanítványok, vagy miért nem jut eszükbe a tanítványoknak? Hallják az asszonyok beszámolóit is, hogyha összerakjuk az evangéliumokat, akkor látjuk azt, hogy eltelik szinte az egész nap, és a tanítványok még ott vannak kétséggel a szívükben. Péter és János jár a sírnál, és mégis sokáig még az asszonyoknak a beszédét csak mendemondának tartják. Nem veszik komolyan, mert nem jut eszükbe Jézusnak az a szava, amikor kijelentette magáról. Igaz, hogy a gonoszok kezébe kerül, igaz, hogy megfeszítik, igaz, hogy sokan fognak majd megrendülni a lelkükben, de harmadnapra feltámad. Miért nincsen most a tanítványok közül legalább egy, aki elkezd számolni, és azt mondja, hogy egy, kettő, harmadik nap, menjünk ki a sírhoz, és nézzük meg. Ráfoghatjuk ezt a félelemre. Félnek a zsidóktól. Ráfoghatjuk ezt a gyengeségükre. Nagyon nehéz napok teltek el az életükben. Ha visszatekintünk az evangéliumok leírása szerint az utolsó hétre, akkor bizony ez nagy erőpróba volt a számukra. Ráfoghatjuk erre is. Ráfoghatjuk arra, hogy nem mindenben értettek egyet. Másképpen látják a történéseket. Szétszélednek egy adott pillanatban, vagy ott van Tamás, aki keményen hitetlenkedik. Nincs is ott az első estén, a tanítványi körben. Sok mindenre ráfoghatjuk, de a lényeges az, hogy látjuk a tanítványokat itt most nagyon erőtelennek és nagyon gyengének. Viszont eszébe jut mindaz, amit Jézus mondott önmagáról és a feltámadásáról a másik oldalnak, az ellenséges erőknek, a főpapoknak, a farizeusoknak. Azt olvassuk az igében, hogy elmennek Pilátushoz, és kérik, hogy Pilátus rendeljen a sír mellé őröket, azért, hogy véletlenül se tudják a tanítványok megközelíteni a sírt. Mert hogyha ellopják a testet, akkor utána már senki nem állíthatja meg a hitetést, hogy Jézus feltámadt. És amikor megtörténik a feltámadás, akkor ugyanezek az erők szövetkeznek, és próbálják eltussolni a dolgot, és előkerül a pénz, és előkerül minden ármány, csak azért, hogy az igazságot elfedezzék, letakarják, elrejtsék. Mennyire ismerős ez, testvérek? Mennyire így van ez a mai világban is, amikor a gonoszság minden eszközt felhasznál arra, a modern technika vívmányait és mindent, azért, hogy Istentől távol tartson, azért, hogy az igazságtól elszakítson, és nem drága a gonoszságnak bármilyen eszköz bevetni, mert tudja azt, hogy a másik oldalon ott az igazság, és hogyha az elindul, akkor az feltartóztathatatlan. Milyen banális az a hazugság, amit a katonák mondanak, akik ott vannak mi történetünkben éppen halálra válva, lehet, hogy tudatosan is mindent látnak és mindent hallanak. Milyen érdekes, amikor azt mondja egy szakasz katona, hogy mindannyian olyan mélyen elaludtunk, hogy láttuk, hogy a tanítványok ellopták a testet. Logikus. És ezt a félrevezetést is felvállalják. Még a vele járó esetleges fenyítést is a katonák, csak azért, hogy az igazságot elrejtsék. De közben, és mindezek mögött, Isten csodálatosan cselekszik. Jézus kihozza a sírból. Nagy mélység kell legyen az, amit az ember megél, és ezt tapasztaltuk a saját életünkben, amikor végre kimeri mondani azt, hogy most már nincsen tovább számomra. Általában igyekszünk arra, hogy magunkat erősnek tartsuk. Próbálunk a saját lehetőségeink végletéig elmenni. Csak hogy ez a mi erőlködésünk. Isten viszont egészen másképpen cselekszik. Ott, ahol az ember tehetetlen, ott egyszer csak cselekedni kezd Isten. Belép az emberi életekbe, és csodát tesz. Aki komolyan veszi az evangéliumot, az, amikor ezt meglátja és megtapasztalja, onnan kezdve mindenre képes. Sok példát lehetne felhozni, de maradjunk a húsvéti példánál. Ott vannak az emmausi tanítványok. Elkeseredettem. Magukba roskadva bandukolnak, baktatnak az úton. Emmaus 11 és valamennyi kilométerre van Jeruzsálemtől. És ők ezt az utat lassan teszik meg. Messziről látszik rajtuk az, hogy elgyötört az életük. És egyszer csak odaáll Jézus melléjük, és beszélgetnek. Belőlük folyik a keserűség, folyik a panasz, a kilátástalanság. Lehet, hogy ők is kimondják egymás között azt, hogy most már mindennek vége, és semminek nincs értelme. És egyszer csak Jézus odaáll melléjük, és Jézus mondja az igét, és Jézus a szívükre helyezi az evangéliumot, és Jézus kinyitja a szemüket, és amikor beszélnek arról, amit annak idején elmondott számukra a feltámadásról, amikor betérnek a házba, és Jézus megtöri a kenyeret, és felismeri, akkor az életük megtelik erővel. Még aznap este visszaszaladnak Jeruzsálembe. Visszafele is megteszik azt a nagy távolságot, és ez nem fáradtság a számukra. Erőt nyernek. Mert Jézus megszólította őket. Mert Isten cselekedett az életükben. Milyen csodálatos ez. És lehetne itt most személyes életpéldákat hozni. Lehetne most még hosszan sorolni, hogy hogyan cselekszik Isten. A húsvétnak legalább három nagy jelentősége van. Az első az, amiről beszélünk. Jézus feltámadta a halottak közül. Legyőzte a halált, és ezért, ami nagy és rettenetes ellenségünk és az életünknek a halála, Az, amikor rettegéssel, kilátástalansággal, békétlenséggel, szeretetlenséggel élünk, az megszűnhet. Mert rettegésben és békétlenségben és szeretetlenségben élni, az nem élet. Szokták ezt így mondani, hogy maga a pokol, ennél több. A Jézustalanság állapota, az istentelenség állapota. De Jézus feltámadt a halálból, és életet adott. És mindjárt itt a második ebben a sorban az, hogy aki ezt komolyan veszi, és aki ezt magára nézve alkalmazza, igen, a hitetlenségemmel szembe hitetlenül is hiszem. És akkor is, hogyha ez a világ egészen mást mond és más sugal, akkor is hiszem, annak az élete megváltozik. És reménykedve tudja folytatni az útját. És nem csak a saját élete változik meg. Itt az asszonyok, amikor az angyal hangját hallják, és amikor a félelmük már annyira múlik, akkor megértik az üzenetet is. Menjetek el, és mondjátok meg a tanítványoknak, hogy feltámadt. És ha nem is azonnal, de azok, akik hallják az igét, akik a hívő lélek bizonyságtételén át megértik az Isten szavát, azok is hitre jutnak. Feladatot kaptak az asszonyok, és ennek a feladatnak, a feladat elvégzésének az áldott gyümölcse az, hogy Jézus rajtuk keresztül folytatja a munkáját, és jut el a tanítványokig, és később indul az evangélium a hódító útjára. Jut el az ige hirdetőn keresztül hozzád, és a te életedben tud az ige cselekedni. Itt is nagyon sok példát lehetne felhozni készülés rendjén. Kiírtam egy jó néhány történetet, ami arról beszél, hogy a Jézus ereje, a Szentlélek ereje egy-egy tanúságtétel által milyen csodálatosan, milyen nagy hatással van itt a Földön. De csak egyet említek ebből, Pál apostolnak a példája. Itt a korintusi levélben is, amit felolvastam, itt is beszél róla, de az efézusi levélben bővebben, amikor arról a munkáról számol be, amit Isten rajta keresztül végzett el. És Pált úgy ismerjük, hogy egy szerény ember. És úgy látjuk a leveleiben, és úgy ismerjük meg az apostolok cselekedeteiben, mint aki nem dicsekszik a munkával, amit elvégez, de itt kimondja és elmondja, hogy Isten milyen sok mindent tett rajta keresztül. Hogy Kis-Ázsiában hogyan alakultak sorba a gyülekezetek az ige hirdetése nyomán. Mert hagyta, hogy Isten rajta keresztül cselekedjen. Drága testvérek, amikor húsvétot ünneplünk, amikor látjuk magunk előtt ennek a világnak a sötét arcát, amikor látjuk a sok-sok hitetlenséget, vagy éppen a magunk hitetlenségével küszködünk, akkor Isten elmondja azt, hogy a feltámadás az végbe ment, annak a hatása ott lehet az életedben. És most ezen a húsvéton, azon túl, hogy ünnepelsz, azon túl, hogy esetleg szép családi összejövetel történik a mai napon, otthon, azon túl egy feladat is kerül, amit elvégezhetsz, amit felvállalhatsz. Menj el, és beszélj a feltámadásról. Menj el, és másoknak is mondd el a csodát, aki eddig még nem hallotta, Vagy lehet, hogy hallotta, de eddig még nem hitte. Vagy lehet, hogy hallotta és hiszi is, de az élete le van terhelve, tele van nyomorúságokkal. Mert a húsvéti fény, a feltámadás világossága csak így tudja, így világosíthatja be ezt a sötét világot. Isten adjon nekünk ehhez bölcsességet, adjon nekünk ehhez erőt. Amen. Válaszképpen az igére a 236-os számú éneket keressük ki. A 236-os számú éneket énekeljük. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Jézus Krisztus, te csodálatos világossággá lettél mi nékünk. Köszönjük azt, hogy nem emberi értelemmel kell a csodát keresnünk, kutatnunk, hanem elég a szívünket megnyitni, elég oda az evangéliumot befogadni, elég komolyan venni a te szavadat is, és már is gyógyul az életünk. Úrunk, olyan csodálatos a húsvéti történet is, olyan jó látni azt, hogy a tieidet hogyan kerested meg az első húsvéton, hogyan szólítottad meg egyen-egyenként, hogyan mondtad az evangéliumot, ismételted el az ő számukra, hogy ne maradjanak a félelmek között, az elesettségben. Urunk, bárcsak lennénk mi is olyanok, mint ezek az asszonyok, még hogyha a kétségek gyötörnek is, jöjjünk oda hozzád, keressünk téged, mert aki keres téged, az az igében megtalál, és nem úgy fog megtalálni, mint halottat, hanem az angyali üzenet, a hírnök szava elmondja, hogy ő él, hogy te élsz, mert feltámadtál. Áldott légy, feltámadt Úr Jézus Krisztus, azért az erőért, amit a tieidbe sugárzol, amit a mi számunkra továbbadsz. Áldott légy azért, hogy az életünket a te kezedbe tehetjük teljesen. Áldott légy, hogy a veled való beszélgetés, az imádság, a te csodáidnak az elismerése, felismerése, az az életünket új erővel tölti meg. Urunk, kérünk, hogy cselekedj így csodálatosan mindannyiunk életébe. Te látod erőtelenségeinket, te látod betegségeinket, hiszen azokat hordoztad, és azoktól meg tudsz szabadítani. És hadd legyen nekünk most ez a húsvét így örvendezés. Hadd lássunk téged, mint aki cselekszel ebben a világban is, hogyha a világ egészen más képet mutat is, akkor is mi, akik hiszünk benne, tudhatjuk, hogy te ott vagy mindenek mögött, és csak jó származhat a mi részünkre. Bármi történik, amiben te cselekszel, az a mi részünkre csak jó lehet. Kérünk, hogy áld meg azt az üzenetet, amit innen hazaviszünk, és elmondunk a mi családtagjainknak, szeretteinknek. Add, hogy úgy, ahogy a tanítványok szava csodálatosan cselekedett, úgy tudjon a mi bizonyságtételünk is azon a helyen, ahol vagyunk, ahol elmondjuk, világítani. Áld meg az úrvacsorai közösséget, ami számunkra. Köszönjük néked, hogy a megterített asztalban ismét a keresztre figyelhetünk, ismét átérezhetjük azt a nagy árat, amit értünk felvállaltál, és azt, hogy az adósságunkat teljesen elvetted, megszabadítottál. Segíts nekünk most így jönni ide, az úrasztalához, letenni terheinket, és felöltözni az újat, felöltözni a feltámadás erejét. Hallgasd meg könyörgésünket, fogadd el csendben elmondott imáinkat, hálaadásunk. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk erre. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és csendben mondjuk el a mi hálaadó imánkat, vigyük Isten elő a mi bűneinket, tegyük le előtte kéréseink. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Drága testvérek, úgy, amint az megígértetett, az úrvacsora, a szent asztal, ami részünkre ezen az ünnepen előkészítetett. Járuljunk ide Isten kegyelmének, az ő szeretetének jegyeit átvenni, az ő örvendezésében, a mennyei örvendezésében részesülni. Járuljunk az úrasztalához, énekeljük előtte a 264-es számú ének első és második verszakait. Úrvacsorára készülve, tehát a 264-es számú éneket, első és második verszakát énekeljük. Lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Halljátok meg, kedves testvéreim, miként szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pál apostol a Korintusbeliekhez írott első levele 11. részének 23. és következő verseiben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtölte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vette, miután vacsorált volna, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy iszza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Foglaljunk helyet! Kedves testvéreim, húsvét ünnepén alkalomról alkalomra a megváltásnak és a szabadításnak a csodáját élhetjük át egy közösségben. Átélhetjük azt, hogy nem véletlenül születtünk meg erre a földi világra. Hogy nem véletlenül váltott meg bennünket az Úristen. Eleve elrendelte, elküldte Jézus Krisztust erre a földi világra. Nem véletlen volt az, hogy annyifajta módon szenvedett Jézus Krisztus. Eleve elrendelte Jézus Krisztusnak az útját, a nagypénteknek az eseményét, a kereszthalált, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott, azért, hogy számunkra megnyissa a mennynek a kapuját. Úgy gondolom, hogy ez a szenvedés útja sokak számára megbotránkoztató, bolondság. És sokan talán felháborodnak azon is, hogy mennyi fajta módon az Úristen úgy nyilatkozik meg életünkbe, hogy talán azt mondjuk, hogy túlságosan szigorú. Szigorú velem szemben. De olyan jó, hogy most átélhetjük azt, hogy irgalmasan, szeretetteljesen, kegyelmesen fordul felénk. Hát mi ez, ha nem irgalom, ha nem szeretet az ő részéről, hogy egyetlen fiát, Jézus Krisztust küldte el érettünk. Tudjátok, testvéreim, az a nagy csoda, hogy Jézus ezt a szenvedést önként és tudatosan vállalta. Nem azért, mert valaki ezt rákényszerítette, és akkor nyüggel, úgy immelámmal elvégzem ezt a feladatot, hanem önként vállalta, tudatosan. Már 12 éves korában, amikor ott van a templomban, figyelmezteti is a szüleit, hogy hát ti nem tudjátok, hogy nékem az én atyám dolgaival kell foglalatosnak lennem. Hogy nekem Jeruzsálemben kell lennem. Figyelmezteti a tanítványokat újból és újból, hogy hát nekem szenvedni kell. Nagypénteken meghalni. És harmadnap feltámadni. Hajlamosak a tanítványok erről elfeledkezni. Hogy addig, amíg jól megy az életutunk, amíg hallgatjuk a csodálatos prédikációidat, tanításodat, amíg betegeket gyógyítasz, olyan jó nekünk veled lenni, Mester. Csak akkor, amikor szenvedsz, meg nekünk is veled együtt szenvedni kell, akkor mind-mind elpárolognak Jézus Krisztus közeléből. Mit jelent ez ránk nézve? Úgy gondolom, hogy ez jelenti a kegyelmet, de Jézus Krisztusnak a váltságműve kötelez is bennünket. Személyesen egyen-egyenként mindannyiunkat elhívott. Tudom-e, hogy merre tart az utam? Tudom-e, hogy életemnek mi a célja? Tudom-e azt, bizonyos vagyok-e abban, hogy miután lejár ez a földi élet, hogyan lesz tovább? Mi lesz velem? Tudom-e azt, hogy miután ebből a földi világból eltávozom, lehunyom a szemem, akkor majd az örök életre fogom felnyitni azt. Az, aki tudatosan él, és tudatosan vállalja, az úgy gondolom tisztában van azzal is, hogy mit hagy hátra. Jézus Krisztus is sok mindent hátra hagy a tanítványaira. Nem csupán arról olvasunk, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, és mi is ezt tesszük, jövünk, részesülünk az úri szent jegyekből, a falat kenyeret és kortybort magunkhoz vesszük, mert tudjuk, hogy az Jézus Krisztus áldozatára emlékeztet, és így élhetjük át a bűnbocsánatnak az ajándékát, hanem Jézus Krisztus ennél tovább megy, feladatokat ad nekünk. Azt mondja ezeknek a tanítványoknak, hogy menjetek, betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ne szerezzetek magatoknak aranyat és ezüstöt, és ahova beléptek, oda békességet vigyetek. Tudjuk ezeket a feladatokat mi betölteni? Hogy akkor, amikor emberekkel társalgunk, akkor, amikor talán túlságosan dühös vagyok, agresszív vagyok, akkor tudok-e úgy megnyilatkozni, hogy ne sebeket ejtsek, hanem gyógyítólag hassam a másik életét, azzal az erővel, amit én is ajándékba kaptam. Hogy mindazt, amit kaptam, azt tudjam szétosztogatni, és ne önző módon magamnak megtartsam. Hogy ne a békételenséget árasszam szét, hanem azt a békességet, amelyet Jézus Krisztus hozott el, békesség néktek, azt mondja feltámadása után. És elhiszem nektek, hogyha azt mondjátok, hogy én ezt nem tudom megtenni. Magunk erejéből ez valóban nem lesz lehetséges. De ezért van az úrvacsora. Hogy Jézus Krisztus lelke által mégiscsak erőt nyerjünk. Magunkhoz kapcsoljuk azt a békességet, amit elhozott. Gyógyítólag hassunk a másik életére. Szét tudjuk osztogatni magunkat, mert úgy gondolom, hogy a keresztény életnek az egyik legfontosabb ismérve az, hogy szétosztogatja önmagát. Áldozatkészséggel. Hadd tudjuk ezt kérni Jézus Krisztustól, a feltámadott Urunktól, ebben segítsen, és ebben áldjon meg mindannyiunkat, ebben a húsvét ünnepben, ami teremtő, szabadító, megváltó Istenünk. Amen. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket a szent és kegyelmes Isten színe előtt, vegyük számba csendben vétkeinket, és kérjük Istent, hogy bocsássa meg.